békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 68. Zsoltárunkat énekeljük, a 68. Zsoltárunk első versét. A 68. Zsoltár első verse így kezdődik, hogyha felindul az Isten, elkergettetnek szertelen minden ő ellenségi. És a 168. énekünket keressük elő, és énekeljük mind a négy versével. A 168. dicséretünket, tehát mind a négy versével énekeljük. Ó, Atyaisten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel ím eléd borul.
Amen.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumának 14. részéből olvassuk, Máté evangéliumának 14. részéből, a 22. verstől a fejezet végéig. Máté evangéliumának 14. részében a 22. verstől ezt olvassuk. És mindjárt kényszeríté az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátá a sokaságot, felméne a hegyre magányosan imádkozni. Mikor pedig beesteledék, egyedül volt ott. A hajó pedig imár a tenger közepén vala, a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt vala. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járván. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémülének, mondván, ez kísértet, és a félelem miatt kiáltozni kezdtek. De Jézus azonnal szól a hozzájuk, mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén néki monda, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jövel. És Péter kiszállván a hajóból jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémült. És mikor kezd vala merülni, kiállta mondván, Uram, tarts meg engem. Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét megragadá őt, és mondanéki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És mikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban lévők pedig hozzámenvén leborultak előtte, mondván, bizony Isten fia vagy, és átkelve eljutának Genezáret földjére. És mikor megismerték őt annak a helynek lakosai, szétküldének abba az egész környékbe, és minden beteget hozzának, és kérik vala őt, hogy csak az ő ruhájának peremét érinthessék. És akik érintették vala, mindnyájan meggyógyulának. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy ma is megállhatunk szent színed előtt. Köszönjük néked, hogy te ma is ugyanaz az Úr vagy, mint aki voltál régen. Köszönjük, hogy öröktől fogva mindörökké te nem változol. Köszönjük, hogy ugyanaz a hatalom van te benned. Ugyanaz a szeretet, ugyanaz az irgalmasság, ugyanaz a türelem és jóság, ugyanaz a tökéletesség vagy. Köszönjük te néked, hogy ma visszaemlékezhetünk arra, hogy meghaltál, értünk és feltámadtál, hiszen minden vasárnap a te feltámadásod emlék ünnepe. Köszönjük, hogy élő Urunk vagy, aki hallod az imádságot, és aki szólsz hozzánk. Kérünk téged arra, hogy szóljál hozzánk ma is, ahogy Péterhez is szóltál, amikor süllyedt, és megmentetted őt. Szólj hozzánk is, és szavad által mentsél meg bennünket is. Abból a nyomorúságból, ahova éppen elsüllyedünk. Legyen az akár a gyásznak, akár betegségnek, akármi másnak a nyomorúsága. Kérünk, hogy emelj fel bennünket. Emelj fel bennünket a bűneinkből, a kárhozatból, önmagad mellé. Köszönjük te néked, hogy ma is kinyújtott felénk a kezedet, láthatatlanul, de valóságosan az igében. Kérünk, segíts, hogy engedjük magunkat megragadni a te igédtől. Köszönjük néked, hogy együtt lehet a gyülekezetünk, kicsik, nagyok. Áld meg a kicsiket a gyermekórán, gyermekisten tiszteleten. Szólj hozzájuk, és vond magadhoz az ő kis szívüket, lelküket. Kérünk magunkért, felnőttekért, az idős testvéreinkért. Kérünk azokért, akik nem tudtak eljönni betegség vagy baromi más ok miatt. Kérünk légy közel hozzájuk is. És légy most itt velünk. A te drága ígéreted szerint. Töltsd be a te igéddel, örömmel, békességgel, vigasztalással, erővel a mi szíveinket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból mostanra eső részt.
Kedves testvérek, egy újabb nehéz dologgal kell szembenéznünk, a 9. parancsolat, ami így hangzik, ne tégye te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. A KT ezzel kapcsolatban a következő kérdést intézi felénk. Mit kíván a 9. parancsolat? Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavait el ne csavarjam, mást rágalmazó és gyalázó ne legyek, senkinek meghallgatása nélkül való könnyelmű elítélésben részt ne vegyek, hanem mindenféle hazugságot és csalátságot, mint az ördögnek tulajdon műveit, ha csak Isten súlyos haragját magamra vonni nem akarom, kerüljek. Törvényes és minden más eljárásomban az igazságot szeressem, őszintén kimondjam és megvalljam, és fele barátom becsületét és jó hírnevét tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Most pedig igehirdetésre készülődve énekeljük a 151. dicséretünket. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigéjét a Bírák könyvéből olvassuk, a Bírák könyvének 6. részéből, a 33. verstől a 40. versig. Bírák könyvének 6. részében a 33. verstől ezt olvassuk. És mikor az egész Midián és Amálek és a napkeletiek egybe gyűlének, és átkeltek a Jordánon, és tábort jártak a Jezreel völgyében, az Úrnak lelke megszállotta Gedeont, és megfúván a harsonákat, egybehívta az Abiézer házát, hogy őt kövesse. És követeket küldött egész Manasséba, és egybegyűlt, az is ő utána. És követeket külde Áserbe és Zebulonba és Naftaliba, és feljövének eleikbe. És mondta Gedeon az Istennek, ha csak ugyan az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, amiképpen mondtad, íme egy kötés gyapjat teszek a szérűre, és ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, míg az egész föld száraz lesz, erről megtudom, hogy valóban az én kezem által szabadítod meg Izraelt, mint megmondottad. És úgy lett. Mert mikor másnap reggel felkelt, és megszorítá a gyapjat, harmatott facsart ki a gyapjúból egy tele csésze vizet. És mondta Gedeon az Istennek, ne gerjedjen fel a te haragod én ellenem, hogy még egyszer szólok, hadd tegyek kísérletet, kérlek még egyszer egy gyapjúval. Legyen kérlek szárasság csak a gyapjún, és harmat az egész földön. És úgy cselekedék Isten azon az éjszakán, és lőn szárasság csak magán a gyapjún, míg az egész földön harmat lőn. Kedves testvérek, elmúlt vasárnap láttuk azt, hogy Gedeont az Úr megbízta azzal, hogy otthonában tegyen rendet. Nem kevesebb volt a tennivalója, mint családja élete középpontjában álló bálványisteneknek a trónfosztása, és egyúttal az egyedüli élő, személyes, hatalmas és irgalmas Istennek a trónra emelése. Mielőtt nagyobb súlyú feladatot kapott volna, előbb otthon kellett a hitélet központját határozottan megváltoztatnia. Láttuk, hogy ezt nagyon félősen, de mégis megtette, engedve Isten parancsának. És magunkra is alkalmaztuk ezt. Tudnélik, hogy Isten, hogyha elköteleztük magunkat ő mellette, és a szívünkben valóban ő lett a mi Istenünk, szívünknek, életünknek a centruma, ő lett a legfőbb érték, a legfőbb személyes érték a számunkra, akkor ő a családjában, családjainkban sem tűr maga mellett mást, hanem azt akarja, hogy a családjainkban is ő legyen a legelső. Tehát nem csak a szívünkben, hanem a közvetlen otthoni környezetünkben is. Ő legyen a házasságunknak, a gyereknevelésünknek, a munkavégzésünknek, az egész családi életünknek a centrumában. Nem tűr maga mellett ott se bálványokat. Akármilyen jó dolgok is legyenek azok önmagukban, akár a családtagok, vagy a divat, vagy a pénz, vagy az eszünk, a munka, a sport, vagy tévé, vagy bármi más, otthon is ő akar az értékrendünk csúcsán állni, és ő akarja meghatározni, hogy hogy folyjék ott az élet és a hitélet. Csodálatos dolog, hogyha különösen egy édesapa, egy férfi a helyzet magaslatára áll, és azon kezd el fáradozni, hogy az ő istene legyen a családjának is, és a családtagjainak is az istene. És az Úr és az ő akarata szabja meg otthon a dolgoknak a menetét. Na ezek után, hogy ezt megtette Gedeon, ezek után az történik, amit a 33. versben olvastunk, hogy a midiániták és amálekiták és a napkeletiek összegyűltek és átkeltek a Jordánon, és bementek Jezreel völgyének a torkába, torkolatába. Ők azok, akik már 7 éve szorongatták ugye azokat a zsidókat, akik azon a területen éltek, most újra összefogtak, és egy újabb fosztogató hadjáratot szerveztek ellenük, és megint egy hatalmas hadsereg gyűlt össze, körülbelül 135-140 ezer ember tevékkel vonultak fel megint, és megszállták a zsidók kenyeres kosarának nevezett Jezreel síkságnak, pontosan a bejáratát, a torkolatát. Vagyis a zsidókon, akik azon a területen éltek, ezek a felsorolt törzsek egyébként, akiket Gedeon összehív, ugye Manassé, Áser, Zebulon, Naftali, ezek voltak a közvetlenül érintett zsidó törzsek, hát ezeknek újra a nyakán volt a veszedelem. Elviszik megint a jószágokat, elviszik megint a gabonájukat, és megint ott maradnak üres kézzel és tartalékok nélkül. Itt kapcsolódunk bele a történetbe, akkor meglátjuk, hogy Gedeonnak is tudomására jutott, hogy az ellenség a határon belül van, hiszen nem kellett neki nagyon messzire menni, mert Ofra, ahol ő élt, az pontosan azon a vidéken volt, és látta és tudta, hogy mi történik. Látta, hogy egy hatalmas sereg van, és hatalmas létszámú sereg, és egy náluknál sokkal jobban felfegyverzett, egy haditechnikailag sokkal fejlettebb sereg van újra a nyakukon, és érezte és tudta, hogy reménytelen a helyzetük, de valami történt. Azt olvassuk itt a 34. versben, hogy az Úr lelke megszállta Gedeont. És az Úr lelke, ami megszállotta Gedeont, egy hatalmas fordulatot idézett elő Gedeonban. Mintha varázsütésre Gedeon bátorságot nyert, és határozottan a bölcs tettek mezejére lépett. Nem kapkodott, nem hebehúrgyán cselekedett, hanem nagyon is bölcsen. Olvassuk, hogy megfúvatja a sófárt. Először hívja a saját nemzetségének a tagjait, hogy jöjjenek és csatlakozzanak hozzá. És azután hívja a többi törzseket, akik a vidéken élnek. Jöjjetek ti is, és csatlakozzatok a szabadságharcosok seregéhez, aminek én leszek a vezetője. Azzal, hogy ő fúvatta meg a sófárt, a kürtöt, ezzel azt jelentette ki, hogy én vállalom azt, hogy vezetlek benneteket. Azért tette ezt Gedeon, mert az Úr lelke megszállta őt. Furcsa ez az Úr lelke megszállta kifejezés. Tulajdonképpen azt jelenti az eredeti szövegben, a zsidó szövegben, hogy az Úr lelke, mint egy ruhát, magára öltötte Gedeont. Mint egy ruhát felöltözte Gedeont. Ahogy mi is fölöltözünk reggel, és magunkra veszük a ruhát, úgy az Úr lelke, az Isten szent lelke magára vette, mint egy ruhaként Gedeont, és mint egy... A bőre alatt nem csak ő, hanem az Úr lelke volt, és ő benne a lélek cselekedett, vagy ő általa a lélek cselekedett. Teljesen az Úr lelkének a hatása alá került az értelme, a gondolkodása, az érzelmei, az egész személyisége. És így Gedeonból, ebből a félős emberkéből egy nagyon bátor ember kerekedett. Egyszerűbe reményt sugárzott, egyszerűbe erőt sugárzott, és aktívan cselekedni kezdett. Emlékszünk, hogy ott, hogy is kezdődött a történet, hogy bent egy ilyen zárt helyen, egy ilyen pinceszerű, ilyen föld alatti helyen ott csépelte a gabonát, amikor az Úr megkereste, és hát most pedig már nem rejtőzik el, hanem nagyon nyíltan fellép a népe érdekében és az ellenség ellen, sőt, Isten dicsőségéért harcba száll. Hát igen, csodálatos dolog ez a pillanat az ő életében, és ez azt hiszem, hogy egy valaminek a következménye. Nevezetesen annak a következménye az ő lélekkel való beteljesedése, hogy abban a pillanatban ő elhitte azt, amit Isten mondott neki. Isten ugye azt mondta neki, itt korábban olvastuk, hogy menj ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midián kezéből, nem, de én küldelek téged. És a 16. versben, én leszek veled, és megmered Midiánt, mint egy embert. Tehát az Úr maga mondott neki valamit, küldte őt, azzal bátorította, hogy veled leszek, és azt mondta neki, hogy győzni fogsz, győzelmet adok neked. Gedeon megragadta ezt az igét, testvérek. Megragadta ezt az isteni ígéretet, és amikor megragadta ezt az isteni ígéretet, akkor betelt a Szentlélekkel. Akkor telt be a Szentlélekkel. És ekkor, hogy hitt az Úr szavának és az ő drága ígéreteinek, akkor betelve a Szentlélekkel előrébb és cselekedni kezd a megfelelő pillanatban. Látjuk azt is, testvérek, hogy ez az ő előrelépése és kezdeményezése, ez nem volt eredménytelen, hiszen olvasjuk itt a Bibliában, hogy amikor így az Úr szavának híve betelt Szentlélekkel is elkezdett cselekedni, akkor elkezdtek jönni hozzá az emberek. Jöttek az ő saját nemzetségéből, jöttek a többi törzsekből, és végül olvassuk az igébe, hogy összejöttek 30 ezren. 30 ezren összejöttek. Ez egy nagy csoda volt, testvéreim, mert Gedeon ugye nem abban a hírbe állt, hogy ő egy nagy hadvezér volna, aki már komoly háborús tapasztalatokkal rendelkezik. Egyáltalán nem. Ő nem volt egy öreg katona. Mégis ezrek álltak mellé. Megfoghatatlan csoda volt ez, amit nyilvánvalóan Isten ért el, és Isten jelzést adott neki ezzel is. Ezzel is bátorította, hogy jó úton jár. Igen, csodálatos dolog, testvérek, az, hogy egy picit tőle elkanyarodjuk már, mint hogy Gedeontól. Felidézzük a tanítványokat, Jézus tanítványait, akik ugyancsak Jézus halála után szétszóródtak és elbújtak, de emlékeztek, hogy amikor jött Pünkösd, és a Szentlélek eljött reájuk, akkor nagy erőt vettek, és akkor már nem törődtek testtel és vérrel, hanem kiálltak, és megvetve a veszélyeket, a félelmeiket, a nyilvánosság elé jöttek, és Jézust elkezdték hirdetni az embereknek, és hívták az embereket, hogy higgyenek benne, mert ez a Jézus, a názáreti Jézus, aki meghalt, feltámadott, és ő a zsidók messiása. Nagyon bátran vállalták őt, nem törődve az életveszéllyel se. Lelki erőt, testi erőt merítettek a lélek által, felszabadultak a félelem, a szorongás súlya alól, és elkezdték szabadon hirdetni az igét, és aznap, ugye Pünkösd napján meg is tért 3000 ember. A léleknek a hatása. A léleknek a hatása. Más példákat is tudunk mondani, például ott van István vértanú, akit ugye a kereszténységnek a legelső vértanúja, aki egy egyszerű ember volt, és mégis ugye amikor bíróság elé állították a Sanhedrin elé, ott mond egy olyan hatalmas beszédet, hogy olvassuk a Szentírásban ezt a beszédet, és megragad bennünket is, mert még most is az írott szavakon keresztül is átjön az erő, amivel ő beszélt, annak a tudós, és őt elítélni szándékozó grémiumnak. Az a bátorság, az a határozottság, ahogy ő ott beszélt. És ez kinek volt tulajdonítható? Ez is a léleknek volt tulajdonítani, aki hatása alá vonta őt, aki megerősítette őt. És aztán a történelemben, hogyha megyünk tovább, eszünkbe jutnak a reformátorok. Eszünkbe juthat az angol Cranmer érsek, akit bezártak, amikor volt a római katolikus restauráció Angliába, bezárták, ő protestáns volt, bezárták őt a Towerba. És ott hát szorongatták, és az érsekkel aláírattak egy papírt, hogy ő visszavonja a tanításait, a reformációs tanításait, és visszaáll a római katolikus egyházba. Aláíratták vele a papírt, és aztán utána mondták neki, hogy na, nem elég, hogy aláírtad a papírt, majd a Westminster Abbey-be majd bejelented a nyilvánosság előtt. Ott lesz az egész angol társadalomnak az arisztokráciája, és ott lesz a nép, és ott fogod majd bejelenteni, hogy te tévedtél, amikor átálltál a reformáció oldalára, és majd ott is bejelentett, hogy visszavontad a tanításaidat, és visszaálltál oda, és kérsz mindenkit, hogy mindenki álljon vissza. És akkor azt mondta, jó. És amikor ment be a templomba, vitték be a templomba, akkor olvassuk a Szentírásban, hogy kiállították, illetve a történelem könyvekben, hogy kiállították ugye középre, és elgondolkozott, mit is mondjon. És akkor azt mondta, hogy bár ez történt velem a börtönbe, de én azt, ami a börtönbe történt velem, azt megtagadom, az egy gyengeség volt a részemről, hitetlenség volt a részemről, és most megerősítem, hogy amit leírtam, az úgy igaz. Megerősítem, hogy a pápa az antikrisztus. Megerősítem, hogy a római egyház egy hamis egyház. És nem fogok oda visszatérni, és titeket is arra hívlak, hogy ne térjetek oda vissza, mert egy rossz hely az. És mivel ez a kezem írta alá a papírt a börtönbe, ez a kezem fog először égni a mágián. És úgy is volt, mert rögtön vitték, majdnem rögtön vitték a mágiára. És akkor aztán a mágián kérte a hóhértól, hogy a jobb kezét azt ne kössék meg. És azt tartotta, amíg tudta, tartotta a tűzbe a kezét. Ez vétkezett, mondta, amikor aláírtam. Ez vétkezett, ez ég el először. Olyan megdöbbentő ez, és kérdezi az ember, hogy honnan van ilyen lelki ereje embereknek. Honnan volt? Onnan volt, testvérek, hogy a Szent Lélek birtokba vette őt. És ott nem tudott más tenni, mint hogy hitte az ígét. Hitte az ígét, és a lélek erőt adott neki. Ennek a rendkívüli tettnek, vagy bizonyságtételnek a véghez vitelére. És mi is így vagyunk, testvéreim. Mi is így vagyunk. Hogy ha hiszünk az igének, betelünk a Szentlélekkel, és akkor a Szentlélek nagyon meg tud bennünket erősíteni a bizonyságtételre. Hogy egy ilyen világban, amiben nekünk élni kell, ebben a világban rá tudjunk mutatni Jézusra, és hívni tudjuk az embereket az ő követésére, és egy ilyen világban, mint a mai, tudjuk azt mondani, hogy mi más értékrend szerint élünk, és vállaljuk azt, hogy mi más véleményen vagyunk. Számos kérdésbe. Erkölcsi kérdésekbe is. És vállaljuk azt keresztényként, hogy mi a hétköznapi életünket, a családi életünket, a munkavégzésünket, a pénzügyeinket is az Isten akarata szerint irányítjuk, és nem a világ elvárásai szerint. Egyszerűen, testvérek, az Isten lelke, amikor betölti az Istennek hívő embereket, az Isten igéjébe hívő embereket, akkor nagy lelki erőt nyernek a bizonyságtételre, bátrak lesznek, nem ijednek meg az árnyékuktól, a többségi társadalom véleményétől, a korszellemtől, a fenyegetéstől, hanem bátran vállalják a Bibliát, vállalják az Urat, és kiállnak a gonoszsággal szembe, a hazugsággal szembe. Csodálatos pillanat ez, testvérek, Gedeon életében és a mi életünkben is. De ismétlem, akkor következik be, amikor hiszünk az Istennek, amikor hiszünk annak, amit ő nekünk a Bibliában mondott. Ez a lélekkel való beteljesedésnek a pillanat, amikor ez történik velünk. Gedeon itt az első kanyarba, ha szabad így mondanunk, az Úr lelkének a hatása alá kerül teljesen, és annak az ösztökélése, irányítása alatt kezdett cselekedni. De nézzük a második pontot, mert meglepő, hogy ezután a hitetlenkedés hatása alá került ez az ember. Azt olvassuk a 36. versbe, hogy és mondta Gedeon az Istennek, ha csak ugyan az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, amihogy mondtad, íme egy fűr gyapjat teszek ki, és a többi. Mi történt Gedeonnal, kérdezzük. Az történt, testvérek, hogy az Úrba és az ígéreteibe vetett hite megingott, és elkezdett kételkedni. A hite megingott, és elkezdett kételkedni. Az Isten szava iránti hitetlenség és a kételkedés, elbizonytalanodás együtt jár. Együtt jár. Mihelyst egyértelmű Isten szava, és bízunk abban, betelünk a Szentlélekkel és megerősödünk, mihelyest az Isten egyértelmű szavaiban nem bízunk, rögtön vége szakad a nagy csodálatos állapotunknak, a Szentlélekkel való beteltség állapotának, és rögtön elbizonytalanunk, elgyávulunk, megingunk, elkezdünk meghátrálni. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, testvérek. Ez végtelenül fontos, hogy megértsük, hogy nincs olyan egy ember életében, hogy ő mindig hisz, és ezért az Istennek, és ezért mindig olyan bátor, és olyan erős, és mindig, hanem van, amikor nem ilyen. Hanem pont az ellenkezője. A bátor oroszlánból visszaváltozik gyáva nyuszikává. Miért? Mert nem bízik az Úrban és az ő igéjében. És mihes nem bízok benne, rögtön elbátortalanodok, és elerőtlenedek, és megalkuvó leszek, és megingok, és elkezdek hátrálni, visszakozni. Ha csak ugyanaz én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, értitek, hogy nem az volt a baj, hogy elfeledte, hogy az Úr, meg az se volt a baj, hogy elfelejtette, hogy az Úr mit mondott, meg mit ígért neki. Igazán abban kételkedett, amiben nem kellett volna neki kételkedni, hogy az Úr őt jelölte ki a szabadságharc vezetésére. Őt jelölte ki, és akkor most azt mondja, de tényleg engem? Biztos, hogy engem? Hát az Úr egyértelmű volt, világos volt, de itt Gedeon, de biztos, hogy én? Megingott, testvérek. Azt gondolom, hogy ennek legalább két oka van. Az egyik az, hogy Gedeon önmagával kezdett el foglalkozni. Magára nézett, és mit látott? Hát egy egyszerű embert, aki alkalmatlan a feladatra. Egy embert, aki fél. Egy embert, aki képtelen megoldani ezt a dolgot. Egy embert, aki erőtlen, aki tapasztalatlan. Magára nézett, és azt mondta, hát ez nem kész. Csak ugyan én. Ez a nyuszi, ez. Uram, nem tévedtél? A másik hiba, amit elkövetett, hogy ránézett az ellenségre. Ó, hát mekkora túlerő ez? Hát ez ötszörös túlerő majdnem. Hát ráadásul a hadieszközök, a tevék, hát ez lehetetlen, ezeket lehetetlen legyőzni. Ezt a feladatot nem lehet megoldani. Ez túl nagy nekem, nagy a falat, nem fog menni. Nézett magára, és nézett a körülményekre, és arra következtet, hogy nem, ezt ő nem fogja tudni megcsinálni. El fogjuk veszteni a háborút, képtelenség győzni. Én nem vagyok hadvezér, az ellenség túl nagy, és a felelősség elviselhetetlen. Talán még ránézett a seregre is, ami ottan összegyülekezett éppen. És arra is gondolt, hogy jaj, hát ezt nem gondoltam volna, 30 ezer ember összejön. Hát ezeknek családja van. Hát ezeknek meg kell élni. Én vezessem ezt a hadsereget azok ellen. Hát mindegyik ott fog elveszni. Mindegyik ott fog elhullani. Aztán majd hogy számolok el a lelkükkel, ha én egyáltalán túlélem? Egyszerűen nézett a magára, nézett a csapatra, amelyik ellene volt, nézett arra, amelyik mellette volt, és azt mondta, nem, ez így nem fog menni. A lényeg azonban, testvérek, hogy nem az Úrra nézett. Nem az Úrra nézett, nem az Úr szavára gondolt, nem az Úr szavában és ígéretében bízott. Pedig azt kellett volna neki tennie. Hát, zárójelben jegyzem meg, hogy Gedeonról látjuk azt, testvéreim, hogy azért ő nem volt egy nagyon elbizakodott ember. Sok mai ember mérhetetlenül elbizakodott. Figyeljétek meg, hogy azt gondolja egy csomó ember, hogy ő mindenhez ért. Ő neki minden sikerül. Ő neki nincs lehetetlen. Na ezt táplálja belénk egyébként a világ. Bízzatok magatokban, mert önbizalom nélkül nem mentek semmire. A mai agykurkászok, a pszichológusok, hogyha a kezükbe kaparintották volna ezt a szegény Gedeont, mindjárt önbizalom növelő terápiának vetették volna alá, mert azt mondták volna, az a bajod, Gedeon, hogy nem bízol eléggé magadban. Neki nem ez volt a baj, a testvéreknek, az volt a baj, hogy nem az Úrra nézett, és nem az Úr szavában bízott. A másik oldalról jogos volt, teljesen jogos és érthető, hogy elbizonytalanodik. Mert ha néz önmagára, kit lát? Ő egy földműves volt, nem egy hadvezér. Néz az ellenségre, mégiscsak ötszörös túlerő, hát kiesik neki egy ötszörös túlerőnek. Ha néz a saját seregére, hát azért nagy felelősség 30 ezer emberre hadba szállni, aztán utána valami majd lesz. Hát érthető ez, testvérek? Na, érthető, hogyha nem lett volna hívő ember. Azért mégiscsak ott volt az Úr mellette, és az Úr szavai, az Úr ígéretei egyértelműek és világosak voltak, és ő neki abba kellett volna tovább is kapaszkodni, és ment volna tovább megingás nélkül ezen az úton, amin elindult. De hirtelen valahogy leveszi az Úrról a tekintetét, és ez ugyanaz, mint ami Péterrel történt, amit felolvastunk, amikor járt a vizen. Ővel is ugyanez történt, hogy amíg Jézusra nézett és bízott a szavában, addig tudott a vizen járni. De mihelyst levette Jézusról a tekintetét, és nézett magára, ki vagyok én, nézett a vízre, a hullámokra, a szél erőre, azonnal elkezdett süllyedni. Jézus megmenti őt, itt is megmenti az Úr Gedeont egyébként. Egy csodálatos dolog ez is. De nem lehet mondanunk, hogy nekünk arra kéne törekedni, amit a világ mond, testvérek. Nem arra kell törekednünk, hogy nagyobb önbizalmunk legyen. Nem önbizalomra van szükségünk, hanem az Úrba és az igébe vetett bizalomra, gyermeki bizalomra. És majd az Úr a belé és az ő ígéreteibe kapaszkodó bizalmunkat megáldja azzal, hogy felbátorít bennünket, és lendületet ad, és aktívvá tesz, és erőt ad belénk. Betölt az ő lelkével, a lélek fölvesz minket, amikor az íge fölvesz minket, az íge magára ölt minket, és erőt nyerünk, és végre tudjuk hajtani azt is, amit egyébként nem bírnánk végrehajtani. Az Úr által a kőfalon is átugrom, mondja ugye a Zsoltáros. És olvassuk máshol a Pálnak a figyelmeztetés, hogy legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Bízzunk az Úrban, testvérek, és gyermeki szívvel, és bízzunk az ő ígébe mondott szavaiba, amiket mond nekünk, az ő ígéreteibe, és akkor újult erőt nyerünk. Ha nézek, hogy van ez a halleluja, ha nézek önmagamra, hamar elcsüggedek, ha nézek Jézusomra, újult erőt nyerek. Ez a helyzet. Velünk is ez a helyzet. Az ember, hogyha most azt nézzük, hogy nekünk nem kell fizikálisan valaki ellen valami fegyverrel harcolni, de szellemi háború mégiscsak van. Itt vagyok én egy hív ember, és körülöttem van egy többségi hitetlen társadalom. És ha én elkezdem ezt a magyar társadalmat elemezni, akkor azt mondom, hogy hát itt lehetetlen a hívőknek, hogy így mondjam, előre jutni. Mert akkora nagy a többség, olyan nagy az ellenszél a médiából és mindenhonnan, hatalmas bálványimádó tömegek veszik körül azt a maroknyi kis hívő sereget, és elerőtlenedünk, azt mondjuk, ez lehetetlen. Hát mit erőködünk itten? Mit akarunk mi ezekkel szembe? Megijedünk, félünk, nem mondunk semmit, rezignáltak leszünk, nem harcolunk. Nem harcolunk az Úrért. Erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elvesznénk, mondja Luther a reformáció idejébe, de küzd velünk a hős vezér, fölnéz az Úrra. És nem veszthetünk. Nekünk is ez az egy marad. És ezért mindig az a nagy kérdés, hogy akár egy ilyen missziói helyzetbe, vagy evangelizációs helyzetbe, akár az életünk bármely feladatával szembe, bármely, legyen az az érettségi, legyen az egy betegség, legyen az egy haláleset, legyen bármilyen probléma, a kérdés nem az, hogy mennyire bízok magamban, hanem mindig az, hogy figyelek-e az Úrra, és hallgatok-e az ő szavára. Gyermeki szívvel bízok-e az ő szavába, vagy a fülemre hallgatok, a szememre, az eszemre, az érzéseimre. Kire hallgatok? Jézusra hallgatok-e? Az ő igéjére hallgatok-e? Mert ha igen, akkor menni fogok, s ha nem, akkor el fogok bizonytalanodni. Passzívá válok, visszahúzódóvá, elnémulok, megalkuvó leszek. Kinek a hatása alatt állok? És ez nem úgy van, hogy egyszer eldőlt, hogy az Úr, aztán utána mindig így marad, hanem változhat a helyzet. Gedeon az első pontban ezt láttuk, az Úr lelke hatása alatt volt, és erőt nyert. Második, amikor nem az Úr lelke hatása alatt volt, mert nem hitt az Úr szavába, elerőtlenedett. A harmadik pont, testvérek, amiről beszélnék, Gedeon az isteni jelek hatása alatt. Megdöbbentő, amikor így el van bizonytalanodva ez a Gedeon, azt teszi, hogy mégis Istenhez fordul. Istenhez fordul. Imádságban fordul Istenhez, mert ez az Istenhez fordulás útja, és közli Istennel, hogy ő mit érez, mit gondol, és segítséget kér. Uram, segíts nekem, adj nekem egy jelt, és utána mindjárt még egy jelt, hogy a hitem megerősödjön, és újra bizonyosság töltsön el engem, hogy igen, te engem választottál, igen, az én vezetésemmel győzni fogunk, és a népet felszabadul, és az ellenség futni fog, és te nyersz dicsőségest, add, hogy bízni tudjak ebben a te személyedben, és ebben a, ezekben a te ígéreteidben. És olyan meglepő az, testvérek, hogy amikor ezt Gedeon elmondja Istennek, hogy adj nekem valami jelt, és utána mindjárt még egyet, akkor Isten mind a kétszer meghallgatja a kérését, és nem mondja neki, hogy ugyan már, Gedeon, hát már annyi jelet adtam neked, annyi mindent mondtam, annyira egyértelmű volt, ami már nem erősítem meg a te hitedet, még egy jellel, sőt, még azután még egy jellel. Hát te ne parancsolgassál nekem, és ne kérjél tőlem ilyen dolgokat. Nem mondja az Úr, hanem azt mondja, hogy igen, megkapod ezt is, Gedeon. Megkapod ezt is, és megadja neki a hit erősítő és bizalom növelő jeleket. Emlékeztek, hogy már korábban is kért jelet Istentől, amikor a cséplés közben ott az Úr angyala megkereste őt, és ott is beszélt hozzá, és ott hát elmondta neki, amit elmondott. És akkor Gedeon azt mondja neki, ha tényleg te vagy az, ahogy sejtem, hogy te lehetsz az Isten, de hogyha tényleg te vagy, akkor add, hogy mindjárt hozok egy áldozatot, és akkor azt fogadd el tőlem. Ha te vagy az, akkor el fogod fogadni. És akkor emlékeztek, hogy elmegy, elkészíti az áldozatot, visszahozza, leteszi az Úr elé a sziklára, és az Úr botjával odaérint, és megemészti az áldozatot. Ott is jelet kért. Ott sem mondta neki Isten, hogy dehogy is, nem kapsz jelet. Ott is megerősítette Gedeon hitét maga iránt. Itt most megint ugyanaz a helyzet, hogy egy kiélezett helyzetben van Gedeon, még kiélezettebb helyzetben. Megint hit bizonytalanságba szenved, és jeleket kér az Úrtól. Alázatosan kér, és az Úr itt is megadja neki. Megadja neki. Kegyelemből megadja neki a csodákat. Mert az Úr ismeri őt, és tudja, hogy csak por ő. Ahogy mondja a 130. Zsoltár, az Úr megemlékezik arról, hogy mi por vagyunk. Mi semmik vagyunk. És lehajol hozzánk, irgalmasan és kegyelmesen. Ő tudja, hogy mi nem bírunk hinni. Nem bírunk hinni az ő szavába, és nem bírunk azért engedelmeskedni se neki. És ezért újra és újra jelet ad, hogy megerősítsen bennünket is. Isten ezekkel a jelekkel kapcsolatban, amiket itt adott, testvérek, világossá tette Gedeon előtt, hogy ő mennyire dicsőséges Isten. Nem csak, hogy mennyire kegyelmes, mennyire dicsőséges. Minden jelben, amit Isten ad, testvérek, minden jelbe fölragyog az ő dicsősége. Emlékezzetek, hogy Jézus, amikor jeleket tett, ugye azok a csodák voltak, amiket tett. Azokban mindegyikben az ő hatalma, az ő ereje lett nyilvánvaló, az ő dicsősége látszódott meg, amikor a vak visszanyerte a szemevilágát, vagy megszólalt a néma. Itt is, ezekben a jelekben is Isten fenséges személye ragyog föl. Aztán ennek a jelnek is az a célja Isten részéről megint, hogy a Gedeonnak az iránta való hitét és bizalmát erősítse meg. Hát tudta Isten, hogy ez a szerencsétlen Gedeon csak hitből fog tudni nekem engedelmeskedni, és a hitét kell neki megerősíteni. Nem az önbizalmát, a hit bizalmát, az irántam való bizalmát. Az Úr tudta ezt, testvérek, és olyan csodálatos, hogy kifejezi Gedeonnak még azt is ezekkel a jelekkel, amiket itt ad neki, hogy ő olyan Isten, aki be tud avatkozni a történelem téri idő keretei között. Mert emlékeztek, hogy az a kötés gyapjú először az lesz vizes, utána az lesz száraz, és megfordul a vizesedés is. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Isten kifejezi neki, hogy te Gedeonát látod? Én tudok a térben, a történelemben cselekedni. Én nem egy elv vagyok, nem egy eszme vagyok, aki nem tudok itt a földi világba tenni semmit. Hát tudok cselekedni. Hát ha azt mondtam neked, hogy győzöl ebben a háborúban, akkor győzni fogsz ebben a háborúban, mert én tudok a történelem keretei között cselekedni. Nos, amikor tehát ez történt, akkor csodálatos megerősítést kapott Gedeon. Isten megbizonyította neki a szeretetét, megbizonyította a dicsőségét, biztosította arról, hogy én tudok cselekedni, Gedeon, ne féljél. Hát ez a jelkérés, testvérek, ez minket is bátorít, és a jelkapás is bátorít. Mi, akik olvastuk ezeket az igéket, bennünket is bátorít az Úr ezek által. Nekünk nem biztos, hogy kell jelet kérni az Istentől. Nem biztos, hogy azt kell, Uram, nekem is adjál külön jelet, mert az Isten annyi jelet adott a Bibliába, hogy már föl se tudjuk sorolni őket. Itt vannak a személyes fültanúk, itt vannak, akik átélték, akik leírták nekünk, hogy az Isten jeleket adott. Mindegyik jel, amit látunk, mindegyik bibliai csoda, ott ragyog benne előttünk is Isten szeretete, Isten dicsősége, Isten hatalma, az, hogy Isten tud cselekedni a történelemben. Nekünk nem szükségesek jelek ahhoz, hogy a hitünk megerősödjön, mert itt van előttünk az írás. Gedeonnak még nem volt írás. Nekünk már van írás. És ha olvassuk az írást és tanulmányozzuk, akkor ott látjuk, testvérek, az Istennek azt a számtalan jelét és csodáját, amit a történelembe tett. És mindez azért van, hogy Isten erősítse a mi hitünket. Hogy higgyünk mi is benne. Hogy higgyünk neki, amiket mond nekünk. Higgyünk az evangéliumnak. Higgyünk az ígéreteinek. Bármit ígér nekünk napi igeolvasásunk során. Bízunk az ő szavaiban. Egyébként azzal zárom most, hogy Isten jelei közül kiemelkedik Jézus Krisztus. Azt mondja a proféta, hogy jelt ad nektek az Úr, mondja a zsidóknak, ez pedig az lesz, hogy a szűz fogam méhében és szül fiat. A legnagyobb jele Istennek ebbe a világba, aki bizonyítja az ő létét, az ő hatalmát, az ő dicsőségét, az ő kegyelmességét, azt, hogy ő cselekszik a történelembe, az Jézus személye. A történelmi Jézus személye. Jel a Krisztus. Akire nézhetünk, és aki a hitünket növeli. Jel a keresztje. Jel az üres sírja. Jel az úrvacsora, és jel a keresztség. Ezek is mind-mind jelek. Olyan történelmi eseményekre, személyre utalnak ezek, amiket mi ugyan nem láttunk, nem hallottunk, de a Biblia írói látták és hallották és megírták nekünk. Azt hiszem, hogy nem kell új jelet kérnünk az Úrtól, amivel úgymond erősítse a mi hitünket. És olyan csodálatos, testvérek, hogy Isten ma is ad jeleket. Olykor a mi szívünknek és a mi életünknek is ad az Isten jeleket. Sokszor úgy is, hogy nem kérjük. Van, amikor kérjük, és ad valami ilyet. Lehet, hogy tudnátok is az életetekből ilyen példát mondani, ilyen bizonyságtételt, amikor az Úrtól kértünk valamit, Uram, ha tényleg ez, akkor add meg, hogy valahogy bizonyossá váljon előttem, hogy ez a te akaratod, és nekem ezt kell dönteni. Lehet, hogy van ilyen. De én azt tanácsolom a testvéreknek, hogy ne tegyük így próbára az Urat. Ne kísértsük az Urat azzal, hogy állandóan jeleket kérünk tőle. Mert ő azt nem a jelek által akar minket vezetni, hanem az igéje által. Mindig az igéje által. Azt mondja Pál apostol, hogy Isten azt akarja, hogy hitben járjunk, ne látásban. És minket hívőnek neveznek, és nem látónak, és jeltapasztalónak. Adta nekünk az Úr az ő igéjét. Bízzatok az igében. És a jelek így is erősíteni fognak a hitetekben, az Úr iránti bizalmatokban. Nos, mai napunkon láttuk Gedeont, aki a hatások örvényében forog, a Szentlélek hatása alatt áll, aztán utána a hitetlenkedés hatása alatt, aztán utána újra az Úr által adott jelek hatása alatt, és végül-végül megerősödik, és folytatni fogjuk innen a történetét, hogy hozzáfog a küldetésének a végrehajtásához. Az Úr áldja meg szívünkben az igéjét. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te a hitünket megteremted, és aztán megerősíted azt. És köszönjük, hogy ennek érdekében adtad a nékünk a Bibliát, az igét, hogy azt olvassuk és higgyük. És köszönjük, hogy azáltal nem csak létrehozott, hanem valóban megerősített bennünk a hitet, üdvösségünk eszközét. És köszönjük néked, hogy minél erősebb a hitünk, annál inkább telünk be szent lélekkel, minél inkább bízunk a te szavaidban, annál inkább vesz minket hatalmába a te lelked. És minél inkább hatalmába vesz, annál erősebbekké leszünk, annál határozottabbakká leszünk, annál inkább háttérbe szorulnak a természetes félelmeink, aggodalmaink, gyötrelmeink. Kérünk téged arra, hogy segíts bízni a te drága ígéreteidben. Segíts, Urunk, az írás által újra és újra megerősödni a hitünkben, irántad való gyermeki bizalmunkban. Köszönjük te néked, hogy nem akarod, hogy mi félős emberek legyünk. Egy olyan világban, amelyikben annyi hitetlenség, annyi istentelenség van, ahol annyian megvetnek téged, ahol szóra sem éltatnak. Segíts, hogy hadd tudjunk itt állni, mint a te elkötelezett híveid. Hadd tegyünk bizonyságot a szavainkkal is rólad, és az egész életünkkel. Segítsél bennünket, hogy erősek és bátrak lehessünk. Bízva a te igéidbe, ez így is lehet. Köszönjük néked, Urunk, hogy kérhetünk most arra, hogy áld meg szívünket, és segíts, hogy a hallottakat forgatni tudjuk, és annak legyen gyakorlati haszna az életünkben. Köszönjük néked, Urunk, hogy hatalmas kezedre bízhatjuk most az érettségizőket. Kérünk, hogy segítsd őket bízni abban, hogy te velük vagy, hiszen megígérted a benned bízóknak, hogy velük vagy mindenhol. Segíts őket, hogy amit megtanultak, eszükbe juthasson, és jól sikerülhessen a vizsgájuk. Köszönjük te néked, hogy hordoztad őket eddig, és kérünk, hogy ezután is vezesd őket tovább a te utaidon. Köszönjük, hogy imádkozhatunk hozzád a gyászoló testvéreinkért is. Látod, hogy az elmúlt héten is három családnak kellett sír mellett megállni, a szeretteiktől búcsúzva. Kérünk, hogy a te vigasztaló szereteteddel légy közel hozzájuk is, és te pótold azt, akit elveszítettek. És te adj többet annál is, mint amit az adott, aki elment. Köszönjük te néked, hogy te meg tudod ezt a csodát tenni. Kérünk, hogy vonj magadhoz a gyászolók szívét, lelkét. Imádkozunk azokért, akik betegágyon szenvednek, nehézségekkel kilódnak, testi, lelki gyötrelmeik vannak. Kérünk, enyhíts szenvedéseiket, és légy közel hozzájuk. Köszönjük néked, hogy a te ígéd megáll, hogy közel vagy mindazokhoz, akik sebzett szívűek, és akiknek fáj a lelkük. Kérünk, hogy így hadd tapasztalják meg ezt szenvedő testvéreink. Köszönjük néked azt, hogy rád bízhatjuk magunkat, gyülekezetünket, országunk népét, országunk vezetőit. Kérünk, hogy a te dicsőséged ragyogjon föl ebben az országban, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Drága testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdettem először is szomorú és együttérző szívvel, hogy az elmúlt héten temetéseink voltak. Május 2-án 11 órakor búcsúztunk Pivárcsik Antalné született Csertus Etelkától. 85 éves korában hunyt el, a Dugonics temetőben volt a temetése. Május 2-án 15 órakor Molnár Imréné született Szirbik Esztertől búcsúztunk. Ő 87 esztendős volt, amikor az Úr elszólította. Az újszegedi református temetőben helyeztük hamvait végső nyugalomra. Május 3-án 11 órakor pedig Pálfi Gábortól búcsúztunk, aki 83 éves esztendős volt, amikor elszólította az Úr. Az újszegedi római katolikus temetőben búcsúztunk tőle. Az itt maradott szeretteiknek Isten közelségét, békességét, vigasztalását kérjük és kívánjuk. Hirdetem a testvéreknek a heti alkalmainkat. Minden alkalmunkat a szokott időben megtartjuk. És ha jól emlékszem, de most bólincsatok, mert ugyan fölírtam magamnak, hogy mennybe menetel ünnepe van csütörtökön, de most van. Igen. Jó, köszönöm, Gyuri. Tehát nagy csütörtökön, áldozó csütörtöknek mondják, ez a mennybe menetel ünnepe, tehát csütörtökön is lesz 18 órakor Isten tiszteletünk. Szeretettel hívunk és várunk benneteket. Hirdetem azt, hogy egy távolabbi, de már nem annyira távoli alkalom, a kisteleki találkozónk, a Református Egység napja lesz május 20-án, és akkor ez pünköst hétfőt jelenti. Pünköst hétfőn 15 órakor a kisteleki múzeumkertbe megint kimennénk, és együtt lennénk a kisteleki testvérekkel. Tehát erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Lenne egy rövid bibliai tanítás, aztán az újszegedi fiatalok színi előadása jönne, Kegyelem 5-ös, ez a címe a színdarabjuknak. Ez már egy másik, nem az, amit ismertetek. Aztán ének szóval dicsérnénk az Urat, az énekkarunk is szerepelne, és délután még játék lenne a gyerekeknek, közlek egy okosan címmel. Tehát ez Református Egység napja május 20-án, pünköst hétfőn, Kisteleken a múzeum kertbe lesz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy az augusztusi gyülekezeti hétvégére még lehet jelentkezni. Ki van írva a gyülekezeti teremben lévő hirdető táblánál, ott lehet feliratkozni, juttatom eszetekbe, ha valaki még nem jelentkezett, de szívesen jönne, még fölírhatja magát. Hirdetem még az adó 1%-át, lehet 2x1%-ról rendelkezni. Emlékezzetek meg a második 1% kapcsán erről, két alapítványunk is van, az Isten kezében alapítvány és az Újszegedi Kávin alapítvány. Ezeknek adószáma, vagy telefonon kérdezzetek meg engem, vagy rajta van a honlapunkon, és ott is meg lehet találni. Két hirdetnivaló van még, az egyik gondnoknénk, Ili, szeretne egy pár szót mondani, és utána pedig feleségem Zsófi is egy pár gondolatot szeretne.
Biztosan az asszony testvérek már gondolják, hogy miről is van szó itt a tavasz, vagy a nyár már. Szeretnénk az úgynevezett takarításunkat, a tavaszi nagy takarítást, ami most igazán elsősorban az ablakok megtisztítását jelenteni, mert ugye a templomunk egyébként rendben van, és azt majd megbeszéljük az asszony testvérekkel, hogy mindenki, amikor takarít, akkor egy kicsit többet vállal, és ezt így beosztogatjuk. Tehát most, amire szeretnék jelentkezőket várni, az az ablakok, ajtók, tehát az üvegrészek megtisztítása lenne. Ez pénteken délután, hát a Zsófika máshogy nem rendelkezik, olyan 4 óra körül gondoltam, hogy gyülekezhetnénk, illetve aki szombat délelőtt ér rá, az szombat délelőtt folytatná esetleg, ami elmaradna vagy kimaradna. Szeretném, hogyha a Zsófikánál, illetve nálam azért úgy jelentkeznének az asszony testvérek arra, hogy várhatók, hogy jönnek, hogy mégis tudjunk kalkulálni, hogy mikor hanyan leszünk. Természetesen a férfiakat, fiatalokat is várjuk egy kicsit pünkösd előtt a utcarész rendbetételére, de ennek van megbizotja, úgyhogy a fiatalok, ezt arra kérem őket, hogy egy kicsit szervezzék meg maguk körül. Ez lenne az egyik, és nagyon köszönöm előre is a jelentkezéseket és a munkákat, meg az eddigi munkálatokat is, amit végeztek. A másik pedig az lenne, hogy többeket megkérdeztünk így hirtelen, hogy jónak látnák-e, hogyha vennénk egy ilyen, volt egy akció keretében a metróba egy olyan gázkészülék, ami olyan, mint egy gázsütő, csak egy nyílt lángos, és egy nagy tepsi, mint ez az, hát majdnem, mint az asztal, hát nem ekkora mondjuk, mint a fél asztal. Ilyen nagy tepsi van rajta, amiben lehet hús sütni, fasétos, stb. Elsősorban ugye a táborokban nagyon jó hasznát tudnánk ennek venni, de a gyülekezeti szeretett vendégség kapcsán is igazán jól tudnánk használni. És erre nem volt külön keret, és azt szeretném kérni a gyülekezetű, hogy akiben indítatás van arra, hogy erre egy kis összeget, ez 32 000 forint volt, de még meg kell vennünk majd a nyomáscsökkentőt, ez gázpalaszról működik, tehát hogy aki úgy gondolja, hogy erre tudna szánni 1-2-3 000 forintot, akkor azt megköszönnénk, és akkor ez működőképes lenne nekünk. Hát én ennyit szerettem volna mondani. Hát nekem fizessék ki, mert én investáltam be, mert én ezt már megvettem, de hát erre nem volt. Köszönöm szépen, külön keret.
Áldás békesség, én nekem 2, illetve 3 táborral kapcsolatban lenne hirdetni valóm, és időrendben fogok haladni, a gyerek táborokról lenne szó először. Az Újszeged Isten kezében alapítvány az idén is megszervezi az angol nyelvű napközis biblia tábort. Az időpontot és a költségeket szeretném hirdetni, illetve bátorítani mindenkit arra, hogy keressen föl a környezetében található olyan gyerekeket, akiket ez érdekel. 7-13 éves gyerekeknek szól ez a napközis tábor, június 24-től 28-ig. Aki május 31-éig tud jelentkezni, annak 13 000 forintba kerül, egyébként 15 000 forintba kerül, a legutolsó jelentkezési időpont június 15-e. Erről bővebb információval természetesen szolgálunk. A következő táborunk, haladok előre az időben, ahol ezt a sütőkét is beszeretnénk mindenképpen vetni. Június 30-ától július 7-ig lesz Szokolyán felfedező tábor. Ennek a tábornak a témája az idén különösen is az Isten teremtett világának a felfedezése, amiben segítséget kértünk a protestáns teremtés kutatók szakmai brigádjától, Amerikából, az USA-ból rendeltünk tábori tematikát, a kreacionista, az Otenik kreacionista társaságtól, és hát nagyon, nagyon klassz és nagyon érdekfeszítő tematikát sikerült kialakítanunk a Biblia ősi történeteiről. Még ilyen kérdésekre is szeretnénk választ kapni, hogy éltek-e a dínok az emberrel egy időben, meg mi az, hogy vegyük fel a Biblia szemüvegét, hogyha nézzük ezt a világot. Ebben a táborban nyilván nem csak a bibliai történetek, az ősi leírt témák üzenetét fedezzük föl, hanem a környező természetet is. És a Börzsönybe készülve nincs olyan messze, mintha innen mennénk, egy nagyszerű, világhírű magyar bemutatóhely, ez pontosan az Ipoly-Tarnóci ősmaradványok természetvédelmi terület, ami hazánk egyik kiemelt helyszíne most, amit szeretnénk a gyerekekkel is bejárni, de külön busszal kell majd elmenni. És hát a belépőjegyeket is nyilván ki kell fizetni, de szuper, azt mondják, hogy nagyon jó. És jó kis illusztrációja is a teremtés történetnek. Mindezek függvényében mondom el, hogy mennyibe kerül a tábor. Mert nyilván ez egy kicsit megdobja, mert külön buszt kell bérelni, meg el is megyünk ebbe a tényleg világhírű Európa szintű bemutatóhelyre. Ez a tábor utazás nélkül 19 ezer forint, ami tartalmazza a szállást, étkezést és a belépőket, és maga az utazás az 5500 forint, így a tábor költsége 24500 forint. Egy picit hosszabb, mint amik eddig szoktak lenni, de ez ezért van. És egyébként meg más táborokat úgy hirdetnek meg, hogy mondanak egy tábordíjat, és akkor mindenki elutazik, ahogy akar. Én nekem ez benne van, és úgy gondoljuk, hogy ez a 24-25 ezer forint körüli összeg, ez egy reális összeg, és hát nagyon igyekszünk a takarékosságra, sose pazarolunk el semmit, már az élelmiszerrel kapcsolatban sem, meg semmivel kapcsolatban sem, úgyhogy ezt szeretném mondani, hogy szabad erre a táborra jelentkezni, másokat is bátorítani, és az ország egyik legszebb helyén leszünk, nagyon szép területeket szeretnénk amúgy is bejárni, jelentkezni. Itt június 1-ig kérem a jelentkezéseket, a tábori előleg, ami 12 ezer forint befizetésével. Szeretettel várok minden érdeklődőt, és lesz még egy harmadik táborunk is. Ez a Balatonfűzfői tábor, ahova a gyerekeket is szeretettel várjuk, ott indián tábor lesz a családok karésztvevő gyerekeknek. Ennyit szerettem volna.
Köszönjük szépen. Befejezésül pedig még az édesanyáknak most is hadd kívánjunk áldott anyák napját, és hát egy igével hadd nyomatékosítsam, amit mondani akarok, illetve hát ezt a köszöntést. A Tesszalonika levélből származik a harmadik részből. Hű az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Ezt kívánjuk minden édesanyának, hogy tapasztalják meg az Úr hűségét, azt, hogy ő megerősít, és megőriz minden gonosztól. Áldott anyák napját kívánunk, és sok boldogságot az édesanyáknak. Befejezésül, testvéreim, a záró énekünket énekeljük. A 239. dicséretünket, 239. Ennek énekeljük el az első, valamint két utolsó versét. Az első vers így kezdődik, Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó halld meg esdeklésem. Tehát első, negyedik és ötödik versét, és utána pedig nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk Isten tiszteletünket. himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!